Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok az Aréna stúdiójában. Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hallgatók ezt a beszélgetést felvételről hallják, péntek délután 3 órakor rögzítjük. Ugye a tél mindig több, vagy legalábbis sok munkát ad a segélyszervezeteknek. Hát most már azt hiszem, hogy talán ki lehet jelenteni, hogy vége van a télnek.
Talán.
Hogyan telt ez a tél?
Alapvetően az, hogy tél van, annak még nem feltétlenül következménye, hogy a segélyszervezetnek vagy más segélyszervezeteknek rendkívüli módon kellene készülni. Természetesen, hogyha nagyon komoly hidegek vannak, akkor tudjuk és tapasztaltuk évek óta, hogy bizony minden szervezetnek akkor meg kell nyitni az intézményeinek a kapuit, és rendkívüli erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy emberek ne fagyjanak meg. De azt gondolom, hogy erre azért fel vannak normális körülmények között is a szervezetek készülve. Ami rendkívüli volt, az a március közepi téli időjárás, ami azt gondolom, hogy talán ember emlékezet óta nem volt még. Én legalábbis nem emlékszem.
Az a segélyezés szempontjából miért volt rendkívüli? Mert az időjárás szempontjából nyilvánvaló mindenki számára,
igen,
hogy rendkívüli
mert
volt.
Hiszen akkor rendkívüli feladatokkal kell szembenézni, úgy a kormányzati erőknek, mint a civil társadalomnak. És látjuk azt, hogy az emberekben azért egy nagyon komoly igyekezet van, szándék, hogy a bajba kerülteken segítsenek, és ilyenkor egyfajta társadalmi elvárás is van, hogy ha vannak ilyen szolgálatok, akik erre szerveződtek, ezért jöttek létre, akkor el is várja tőlük a társadalom is, hogy mozduljanak, tegyenek ott, ahol szükséges, ahol esetleg az állami gondoskodás nem tud mindent lefedni, vagy nem tud elég gyorsan odaérni, és láttuk a téli időjárás kapcsán azokban a kritikus napokban is, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen megmozdultak. De hogyha folytatjuk a sort, azért az sem egy megszokott dolog, ami történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy ilyen mennyiségben oszlopok dőltek ki, és ment tönkre a teljes világítás.
Az emberek tízezrei maradtak.
Emberek tízezrei, és hát nem lehetett abban az állapotban azt mondani, hogy most mi tétlenül várakozunk, hanem rögtön meg kellett szervezni a segítségnyújtásunkat, ami hát egy nagyon, nagyon gyors, és azt gondolom, hogy sok tekintetben eredményesnek volt tekintető.
Mit csináltak? Hány ember dolgozott? Mit tudtak segíteni?
Itt, amit ezen a területen az áramkimaradást tettünk elsősorban, az volt, hogy az EON-nal ugye van nekünk egy stratégiai együttműködésünk, és erről kezdtünk velük intenzíven tárgyalni, hogy itt generátorokra volna szükség, és generátorok be kell állítani, hogy a településeken ne menjen minden tönkre, hogy intézményekben, települési intézményekben legalább néhány óráig legyen áram. És az EON ebben partnerünk volt. Így hát 14 település jártunk végig, hogy hol lehetne ezeket a generátorokat hasznosítani.
Ez lehet, hogy bután hangzik, de ugye annyira hozzá vagyunk szokva általában ahhoz, hogy van áram, hogy lehet, hogy sokan nehezen tudják, hogy mi olyankor a legnagyobb probléma, amikor napokig, vagy akár hetekig nincs áram?
Ugye azt el lehet viselni, hogyha mondjuk a rádiót nem tudja valaki bekapcsolni, vagy nem tud televíziót nézni néhány
lehet
napig.
Valamivel.
Igen, de van mondjuk orvosi rendelő, van kommunikáció, ami az áram, amihez feltétlen kell. Ma már minden háztartásban hűtőszekrények vannak, vidéki háztartásukban mélyhűtőládák, amit általában azért gazdálkodnak, az emberek telerakják élelmiszer, azok nem bírnak ki ilyen hosszú időszakot, egy 24 órát kibírnak, de tovább nem. Üzleteknek, kisboltoknak kell működni, kasszagépeknek kell működni, tehát számos olyan apró dolog van, amivel akkor szembesülünk, amikor az
tehát
egész életünket áthatja.
Hogy ott azokban a napokban mondjuk nem működtek az üzletek esetleg azért, mert nem volt áram?
Pontosan. Hát nem tudott semmit se hűteni, vagy amit hűtött, az mind tönkrement. Tehát mondjuk kenyérhez hozzá lehet jutni természetesen, de hát azért nem csak erről van szó. Vagy arra kell gondolni, hogy mondjuk egy fűtési rendszer, hogyha egy korszerű, úgynevezett korszerű fűtésre vagyok rá, hát akkor hogy kerültetem a meleg vizet a központi fűtésbe, hogy fűtöm fel az óvodát, hogy lesz a bölcsödében meleg, vagy az iskolában hogy lesz akkor meleg. Tehát ugye látszik, hogy a technikai fejlődés az olyan szintre vitt már bennünket, hogy egyszer egy komoly kimaradás van, akkor nagyon nagy bajba kerülünk.
Hogyan tudtak segíteni?
18 darab nagy teljesítményű generátort szereztünk be az első szakaszban az EON-nak a támogatásával.
Lehet szerezni?
Hát ott a helyszínen már nem lehetett. Tehát ott akinek volt egy kis lehetősége, az megpróbálta önmaga megoldani, hogy a fejőgépe működjön. Mert hát szállítani kell a tejet, a szarvasmarhát meg kellett fejni a teheneket, tehát nem lehetett azzal várni. Ja,
nem lehet elmagyarázni, hogy most egy hétig ne adjon tejet.
Így van. Tehát azoknak a gazdaságoknak azonnal kellett valamit tenni. Tehát itt Budapesten kellett beszerezni ezeket a gépeket, és akkor elkezdtük
de ezeket, bocsássam meg csak, hogy értsük, ezeket ilyenkor megveszik valahonnan, vagy kölcsönzik valahonnan, vagy
tehát ugye ennek
kinek van ilyen?
Igen, a logikája úgy működik, ugye, hogy a segélyszervezet akkor egyrészt elkezd gyűjteni. A legelső szakaszban, ahogy említettem, az EON mellénk állt, és azt mondta, hogy ő segít ennek a beszerzésében, tehát megtámogatja a szervezetünknek ezt a munkáját. De aztán a második szakaszban már azt mondtuk, rendben van, akkor utána elkezdjünk gyűjteni. Tehát ezért hirdettük meg a 1353-as telefonszámot, amelyik egyébként az Ökumenikus Segélyszervezetnek az állandó telefonszáma, ugye ez a bizonyos 250 forint, amivel lehet segíteni.
Igen, és az amikor most egy friss információ, talán, hogy arra már valami 50 ezer hívás érkezett?
Igen. Tehát amikor itt összegyűlik a pénz, persze ez is olyan dolog, hogy a pénz abban a pillanatban még nem elérhető, hát több hétnek el kell telnie, mire a szolgáltató végleges adatokat tud adni, és aztán átutalja nekünk. De hát ez már egy biztonság, látjuk, és akkor meg kell előlegeznünk. Tehát akkor ilyenkor megelőlegezzük, és beszerezzük, megvásároljuk. Tehát elkezdünk kutatni, hogy hol lehet a legkedvezőbb áron hozzájutni ilyen generátorokhoz, meg hogy milyen teljesítményű az, ami a legkedvezőbb. És akkor láttuk, hogy olyan generátorokat kell, hogy több háztartást is rá tudjunk kapcsolni egyidejűleg. Hát itt gondoskodni kell megfelelő kábelekről, megfelelő üzemanyagról, az üzemanyag utánpótlásról, hogy az ugye fel kell állandóan tölteni. Tehát itt nagyon sok munkatársunk vett ebben a feladatban részt, és hát persze önkéntesek is ilyenkor nagyon gyakran csatlakoznak, és egy-két napot akár úgy, hogy szabadságot vesznek ki, és feláldoznak ebbennek az ügynek az érdekében. Tehát így mentünk óvodába, orvosi rendelőbe, gazdaságra, házról házra. Bizony volt olyan település, ahol nem tudtuk azt mondani, hogy itt van most akkor, és tessék ennek a családnak, hanem azt mondjuk, hogy 3 órán át tudjuk itt tartani, de ez a 3 óra elég volt arra, hogy a fűtésbe tudja indítani, egy kicsit temperálni tudta a lakást, a legszükségesebb dolgokat el tudta intézni, és esetleg még volt egy eset, hogy meg tudtuk menteni a mélyhűtött árunak a tárolását, és aztán mentünk tovább, akkor megint egy második szakasz következett, és újabbak kapcsolódtak bele, és hát természetesen akkor ezek szinte, hát lehet azt mondani, hogy éjjel-nappal működnek.
És ez végül hány napig tartott?
Hát ez majdnem egy hétig tartott, ameddig ezt csináltuk, és azt láttuk, hogy ez egy ilyen hiánypótló feladat volt. És
ezekkel a generátorokkal utána mi történik?
Hát a generátorokat ilyenkor raktározzuk.
Hát ez érdemes lenne talomba tartani, hogy ha a legközelebb ilyesmi történik, hogyne, akkor ott
hogyne,
legyenek.
Hogyne. És hát ugye a stratégiai partnerünkkel erről beszéltünk az EON-nal, az elmű émásszal is tárgyaltunk, de ott szerencsére nem volt ilyen nagy baj, tehát ők meg tudták oldani, de jeleztük, hogy ha ott szükség van, akkor oda is tudunk menni. Tehát nyilván ilyenkor a tárolás az fontos, az, hogy üzemképes állapotban legyen, tehát ezt időnként fel kell újítani, vagy működtetni kell legalább negyed évenként, egy néhány órán át járatni kell a berendezéseket, hogy amikor elkövetkezik az a pillanat, hogy újra használni tudjuk, akkor teljesen üzemképes legyen minden. Tehát itt azt gondolom, hogy lesz egy olyan fajta megállapodás azon stratégiai áramszolgáltató partnereinkkel, akikkel együttműködünk, hogy egy bizonyos óra kimaradás után akkor mi azonnal mozdíthatók vagyunk, és akkor helyszínre tudunk menni, és egy hasonló esetben még gyorsabban tudunk segíteni.
Akkor, amikor ez történt, akkor a hóban rekedt embereken is kellett segíteni.
Igen, ez egy másik történet, itt elsősorban az önkénteseinknek a bevonásáról van szó itt ami mondjuk egyik legkiemelkedőbb történet, amikor dialízisre önkéntesek segítségével sikerült embereket eljuttatni ilyen speciális, nagyon megbízható terepjáró autókkal. Ez egy nagy erőpróba volt mindenki számára. És hát nyilvánvalóan, hogy sok tanulsággal is jár. De hát a kiosztott segélyárukról is érdemes beszélnünk, mert hiszen nem csak ezekről a bizonyos generátorokról van szó, hanem takarókat osztottunk ki elég szép számban. Itt 1000 darab takaróról van szó. És hát talán meglepő a hallgatóknak, de nagyon sok gyertyát kellett vásárolnunk. Tehát nem volt gyertya. Nem volt gyertya már sehol. A boltokban, se az embereknél. Tehát itt ha számokat nézem, akkor ez összességében mondjuk 8000 olyan mécses, amelyik minimum 4 órán át ég, és valami kis fényt ad. Tehát ilyen apró dolgok is sokszor kellenek ahhoz, hogy a bajban is egy kicsit normálisabban élhessük az életünket.
Azt meg lehet becsülni, vagy lehet tudni, hogy mekkora kár keletkezett ott, akár háztartásoknál, embereknél, közüzemeknél?
Hát ezekkel az összesítő adatokkal nem rendelkezem ebben a pillanatban, úgyhogy én becsülni nem nagyon szeretnék, de az látható, és hallottunk is arról, hogy nagyon sokan aztán kárigényeket jelentettek be, és az áramszolgáltató is jelezte, hogy ezeket a kárigényeket teljesíteni fogják. Tehát ahol ugye a hűtőládák leolvadtak, vagy éppen egy boltkészlet ment tönkre. Én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly összegre fog kijönni a végén, az a kár, ami itt keletkezett.
De minden tél után szoktunk valamiféle mérleget vonni, mondjuk a hajléktalan ellátás területén. Ez az idén hogy alakult? Változott valami tavalyhoz képest?
Egy kicsit nyugalmasabb volt az idei, úgy gondolom. Tehát,
is kérdezem, mert hogy az ember a híreket hallgatva talán ki lehet jelenteni, hogy nem hallottunk annyi olyan híret, hogy megfagytak volna, vagy kihűltek volna.
Tehát azért az extrém hideg sem volt, mint előzőleg, tehát amikor azért éjszaka mondjuk közel mínusz 20 fokra hűl le, és nappal is tartósan és keményen mínusz fokok vannak, akkor kell nagyon odafigyelni. Ilyen szempontból ez a tél, ez szerencsésebb volt, és lehetett egy kicsit építkezni, mi is azt tettük, hogy Csepelen alakítottunk ki egy hajléktalan intézményt, ami fontos a mi munkánk szempontjából is, és a folytatását is tervezzük, hogy hogyan tudunk ott részben az ellátáshoz kapcsolódóan valamiféle foglalkoztatót is ajánlani, tehát hogy kapcsolódjon ez valamiféle munkához, esetleg pénzkeresési lehetőséget is biztosítsunk ezen embereknek, hogy ennek a bizonytalansága.
Azért volt jobb ebből a szempontból, mert enyhébb volt, vagy más oka is van, mondjuk több férőhely a hajléktalan szállókon, esetleg kevesebb hajléktalan?
Én azt mondanám, hogy itt elsősorban az időjárás az, ami nagyon fontos befolyásoló tényező. Azok a férőhelyek többi-kevésbé azért évek óta megvannak, és a férőhelyekben igazából nem volt hiány az előző években sem. Az extrém hideg az valóban nagyon, nagyon erőteljesen befolyásolja.
Azt lehet tudni, hogy a hajléktalanok száma hogyan alakul? Az ember azt gondolná, hallva a híreket, nyilván ezekről a kilakoltatásokról is, a lakások elvesztéséről, hogy elvileg kellene, hogy nőjön a számok.
Igen, valóban, mégis azt mondom, hogy a mi gyakorlatunkban nem érzékeltük, hogy itt erős ugrás lett volna. Tehát, hogyha a kilakoltatást említettem, hogy több családi átmeneti otthont üzemeltetünk, működtetünk az országban, és azt vélelmeztük, azt feltételeztük, hogy ugrásszerűen meg fog emelkedni azoknak a száma, akik ilyen intézménybe kérnek bebocsátást a krízis helyzet miatt, vagy a kilakoltatás miatt. Igaz, hogy várólistáink vannak, de a számok emelkedése nem következett be olyan drámaian, mint ahogy mi feltételeztük. Tehát ilyen szempontból egy kicsit csendesebben zajlott ez a történés.
Ezek az átmeneti otthonok, ezek hogyan működnek, vagy milyen eredményességgel működnek? Azt meg lehet mondani, hogy hány százaléka az, akinek utána megoldódik a lakás problémája valamilyen módon?
Igen, ugye 120, több mint 120 ilyen intézmény van Magyarországon, ezt családi átmeneti otthonnak hívjuk. Ebből az Ökumenikus Segélyszervezet 3-at működtet, és emellett az intézményeknek a koordinációja is hozzánk tartozik. Ez azt jelenti, hogy a szakmai munkájukat ellenőrizzük, és figyelemmel kísérjük, és bizonyos értelemben az érdekeiket is képviseljük. És az egyik nagy kihívása ennek a munkának valóban az, hogy odáig eljutni, hogy az emberek ne azt tegyék, hogy 6 hónap után vagy egy év után egyik intézményből a másikba vándoroljanak. És akkor azt látjuk, hogy egy körforgás van évek óta, és szinte ugyanazzal a társadalmi réteggel lehet találkozni, hanem hogy teremtsük meg azokat a pontokat, ahol ki lehet lépni ebből a rendszerből. Nekünk tulajdonképpen 2 ponton sikerült ezt megtenni. Az egyik pont, hogy kitaláltunk egy úgynevezett kiléptető házas rendszer. Tehát azt mondtuk, hogy van egy intézményünk, az intézményünknek a bizonyos részén kialakítottunk nagyon egyszerű önálló lakásokat. Tudnillik, ezek az intézmények ezek átmeneti otthonok, közösségi konyhával, közösségi mosdóval rendelkeznek. Amikor mi átmeneti kiléptető házról beszélünk, vagy lakásról beszélünk, akkor már egy nagyon egyszerű kis garzon lakásról beszélünk, de van egy kis önálló konyhája, és önálló WC mosdó van. Tehát a család élete alapvetően meg tud változni. Ezeket természetesen feltételekhez
kötjük. Ezen kívül miben különbözik?
Hát elsősorban ebben, és abban, hogy akik ott laknak, azok már munkát tudtak vállalni,
nekik
és gondoskodnak.
Megfizetni is kell ezért valamennyit?
Nem még ebben a szakaszban nem, hanem rendesen törődni kell a gyereknek az iskoláztatásával, munkába kell járnia, tisztában kell tartani a környezetét. Tehát itt vannak bizonyos feltételek. És ha ezeket a feltételeket tudják teljesíteni, akkor lakhatnak itt hosszabb ideig, és ennek az utolsó lépcsője az, amikor már egy szociális bérlakásba tudnak visszakerülni. Számos ilyen példa van, amikor családokat sikerült visszavinnünk a szociális bérlakás rendszerben, és később visszajöttek ezek az emberek, és másoknak is példát mutattak. És van egy másik próbálkozásunk, ez pedig Somogy megyében indul hamarosan, ahol azt szeretnénk elérni, hogy azokkal a családokkal, akik készek arra, hogy oda eljöjjenek, kötünk egy szerződést, és megpróbáljuk őket a háztáji gazdálkodásra megtanítani, mert itt szó szerint arról van szó, hogy meg kell őket tanítani. Segíteni fogunk abban, hogy kistérségi házakhoz jussanak, a házakhoz kertek tartoznak, és hogyha ezeket a kerteket megművelik a betanult módszerekkel, akkor önfenntartóvá tudnak válni, és nem egy kiszolgáltatott helyzetben, egy intézményben élnek, és nem arra kell gondolni, hogy vajon akkor melyik intézménybe fogom majd folytatni, hanem elindulhat az önálló életük is, és hogyha jól vizsgázik ez a rendszer, akkor akár ezeket a kis gazdaságokat egyfajta szociális gazdasággá akarjuk szervezni, tehát akár odáig is el tudunk jutni, hogy az értékesítésben is. Vagy még az sem abszurdum, hogy egy picit a biogazdálkodás felé is eltereljük. Tehát ez egy hosszú, több éves projekt, és persze nem lesz egyszerű, lesz számos buktatója, de mégis kell tenni, próbálkozni kell.
De mégis valamivel egyszerűbbnek tűnik, mint a másik, az előző, amiről beszéltünk, amikor mondjuk a városban valaki munkát próbál keresni.
Igen.
Az egy elég bonyolult dolognak tűnik, és nagyon hosszadalmas dolognak történik. Hogyan egyáltalán az átmeneti otthonban milyen családok kerülnek, és utána hogyan lehet ezekről a helyekről tovább lépni, és a végén hogyan lehet szociális bérlakáshoz jutni?
Általában akik oda kerülnek, azok nagyon komoly krízis helyzetben vannak. Adott esetben bántalmazás történik, súlyos bántalmazás.
Családon belül. Nem is feltétlenül teljes családokról van szó.
Nem is feltétlenül, igen. Hanem egy anyuka jön három gyerekkel, és azt mondja, hogy az utcán van, és el kellett menekülnie, és kéri a bebocsátást. Tehát nagyon súlyos helyzetek, amikor újra kell kezdeni az életnek a felépítését, és hát ezért kell, hogy megfelelő szociális munkások legyenek ott mellettük, amikor esetleg egy más környezetből jön, nem is arról a településről, ahol van az intézmény, hanem esetleg az ország másik pontjáról. Tehát akkor a gyerekeknek az újbóli beiskolázása, az idegállapotuknak a stabilizálása, aztán el kell kezdeni utána járni, hogy melyik óvodába, melyik iskolába járhat a gyerek, hogy kell a munkát, milyen munkát tudunk a családnak szerezni, hogy elkezdhessen dolgozni, hogy érezze azt, hogy már valami kis bevétel van. De ez egy hosszadalmas, itt nem lehet pillanatok alatt sikereket elérni. De mindenképpen az a célkitűzésünk, hogy hosszú távra visszaállítsuk az eredeti állapotot. És hogyha az iménti beszélgetésben ugye a katasztrófa helyzetekről beszélgettünk, vagy a téli katasztrófa helyzetekről, akkor itt is katasztrófa helyzetek vannak, és minden katasztrófa helyzetben arra törekszünk, hogy visszaállítsuk az eredeti állapotot, mint ahogy tettük. Most egy másik példa jut eszembe, a Torda, ahol a Vajdaságban a magyar lakta településnek a 100 házát a nem is szélvihar, ez egy tornádó volt, ami letarolta gyakorlatilag a települést, és ott is arra törekedtünk, és törekedni fogunk, mert folytatjuk ezt az akciót.
Ja, említette, hogy az utolsó lépcső lehet a szociális bérlakás, de hát ugye folyton azt halljuk, hogy ilyenek nem nagyon vannak, általában nem nagyon vannak bérlakások, szociális bérlakások sem nagyon vannak, mert gondolom, ezt nem önök adják, vagy nem önök
nem
utalják,
mi
jobban önök hogyan tudnak
nem
segíteni?
Nem mi adjuk, de azt gondolom, hogy egy ilyen szervezetnek az ajánlása azért az nem minden nyom nélküli. És vannak olyan önkormányzatok, akikkel van megállapodásunk, akik ismerik a munkánkat, Miskolc városát, hadd nevesítsem, ahol több ilyen elhelyezés történt már. És látta az önkormányzat is az, hogy valóban eredményes ez a fajta együttműködés. És ezt a rendeltetésszerűen használják, azt a szociális bérlakást is, és dolgoznak az emberek, és a gyerekek körül is rend van. Tehát azért ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nem csak hogy jó érzés, hanem ez egyfajta bizonyító erő, hogy ez egy működő rendszer lehet.
Az aréna vendége Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. Most tartunk egy rövid szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.